Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Szép napot mindenkinek, önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. február 26-án 11 óra 6 perckor, amelyben mai első témánk a laboreredmények értő vizsgálata, akár egy vitaminpanelről, akár egy komplex menedzser szűrésről van szó, egy belgyógyász szakorvost kérdezünk a részletekről, majd arról beszélgetünk, hogy mit mutatnak a számok és a mindennapi tapasztalatok a magyarok egészségügyi állapotáról, és vajon kik lesznek azok a fiatal szakemberek, akik a jövő egészségügyét formálják. Egy különleges mentor program kapcsán beszélgetünk ma mindenről, itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
Köszöntöm az Egészségkód hallgatóit, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban arról beszélgetünk, hogy hogyan lesz egy laborleletből valódi személyre szabott egészségstratégia, mit érnek önmagukban a számok, mikor kell aggódnunk és mikor nem, mit tud kiolvasni egy belgyógyász egy komplex vitaminpanelből, vagy akár egy kifejezetten vezetők számára összeállított stresszterhelést vizsgáló menedzser szűrés eredményeiből. Vendégeim a stúdióban Póda Tamás, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója. Szerbusz Tamás!
Sziasztok!
És itt van velünk dr. Skorán Ottó belgyógyász szakorvos. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Induljunk onnan, hogy ugye laboreredmények rengeteg adat vesz minket körül, a laboreredményeink meg nagyon árulkodóak. De hogy mennyire vagyunk erre nyitottak, vagy mennyire változott az utóbbi időben az, hogy gyakrabban megyünk egy laborvizsgálatra? Tamás, nem tudom, ezt megerősíted, vagy cáfolod?
Pont múlt héten voltam egy médiumban, és ott volt egy ilyen felmérés, egy reggeli műsorban egy betelefonálós felmérés, hogy ki kíváncsi arra, hogy milyen betegsége lehet, és nagyon megragadt az, hogy 50% fölött volt a válaszadás arra, hogy ő kíváncsi, 20-pár% volt, aki már tudta, hogy milyen problémákkal küzdhet az egészséges életében, illetve nyilván a maradék 20-pár%, aki egyáltalán nem foglalkozik a témával, úgyhogy ha ezt a statisztikát ide hozzuk, akkor azt mondhatnánk, hogy nagyjából azért a lakosság 70%-a valamilyen úton módon szeretné azért az egészségével tisztában lenni, vagy szeretné azt látni, hogy azzal mi újság van. Igazából ami hiányzik még a laborokból, az a prevenciós célú és megelőzés céljából érkező páciensek nagyobb mennyiségű megjelenése. Most nagyjából olyan 20-30%-a a nálunk megjelenő ügyfeleknek érkezik abból a célból, hogy valamiféle prevenciós csomagot kér.
Ez már egyébként egy biztató kezdet, talán majd ezt a doktor úr megerősíti, vagy cáfolja, viszont nagyon sokan még mindig félnek az eredménytől. Amikor megérkezik önhöz egy beteg a rendelőbe, akkor mit tapasztal, mennyire áll esetleg egyik lábáról a másikra, és retteg attól, hogy mondjuk egy rossz eredménnyel szembesül?
Hát abszolút. Tehát amikor a páciensek elmennek egy laborvizsgálatra, és mondjuk nem egy orvos indikáció alapján, hanem saját maguk prevenciós célból készítetik el a laborleleteiket, akkor az összes eltérést azt elkezdik magyarázni. Régebben a Google-ban, most már azért nagyon sokszor találkozunk, hogy valamilyen AI segítségével, a ChatGPT a leginkább használatos a páciensek körébe, de Perplexity, Gemini mindegyik előfordul.
Tehát szakértők
kielemezik, érkeznek önhöz. Kielemezik, uh-huh. És utána kérnek konzultációt. Én egy olyan speciális helyzetben vagyok, hogy hozzám a betegek jönnek vizitre, tehát amikor személyesen találkozom a betegekkel, de a rendszerünkben van egy online leletértékelő rendszer, amit egy orvosi csapattal menedzselünk, és azt látjuk, hogy a páciensek sokkal jobban szeretik először a kérdéseiket föltenni egy online vizit során egy orvosnak. És azt látjuk, hogy sokkal jobban félnek a leletektől, és az esetek nagy részében nyugtatni kell a pácienseket. És azt kell elmondani, hogy igazándiból a laborlelet az önmagában nem diagnózis, hanem az egy térkép, és az hozzátartozik az adott páciensnek az életútja, betegsége, panaszai.
És hát onnan indultunk, hogy egyre több a lehetőség, egyre több az adat, egyre több a biomarker, már itt a beszélgetés előtt a doktor úrral erről beszéltünk. Mennyi mindent tudunk ma már szűrni, Tamás?
Hát nagyon sok mindent tudunk szűrni. Ugye azt szoktam erre mondani, hogy ahogy a technológia fejlődik, és mondjuk kézzelfoghatóan bármelyikünk számára teljesen világos, hiszen ugye a telefonunknak a képességei és tulajdonságainak is nagyjából szerintem 20-30%-át se használjuk ki. Ez igaz egyébként a labor technológiára is, tehát az elmúlt jó pár évben azért rengeteg fejlődés volt. Ez azt jelenti, hogy egyre szofisztikáltabb, egyre mélyebb vizsgálatokat tudnak az emberek igénybe venni. Nagyságrendileg 5000 féle vizsgálatot tudunk Magyarországon a pácienseink számára biztosítani, hogyha ezt szeretnénk elhelyezni valahol ezt a számot úgy a fejünkbe, akkor érdemes azon elgondolkozni, hogy nagyjából olyan 250-300-as palettát használnak a magyarországi orvosok, és ez a 250-300-as paletta, ez az összes szakmára igaz. Tehát itt a gastroenterológustól a kardiológusig, mindenféle ógusig, ezek nagyjából 250-es listából dolgoznak ezek a szakmák, és nekünk van 5000 féle vizsgálat, és szerintem itt van az az óriási nagy, mondjuk úgy, hogy piaci rés, amin érdemes elgondolkodni, hogy vajon az emberek mi alapján választhatnak ma vizsgálatot, mondjuk, hogyha magánegészségügybe szeretnének menni, és itt van az a probléma, amit az előbb említett doktor úr is, hogy gyakorlatilag az emberek saját kutfőből, nagy nyelvi modellek segítségével, ChatGPT, Dr. Google, bár akármi úton, módon próbálnak vizsgálatot kérni maguknak, és ez nem egy jó irány, azt azért hozzátenném, mert nem feltétlenül lesz hatékony az a laborvizsgálat, amit mondjuk felajánlanak ezek az eszközök, és sokkal érdemesebb szakembereknek a segítségét kérni már a laborvizsgálat előtt is. Vannak már erre lehetőségek, online konzultáció formájában, pont doktor is említette, hogy azért erre ugye már egyre nagyobb igény van. Ott olyan szakemberrel beszélgethet az ember, aki valójában tisztában van azzal, hogy milyen vizsgálatokkal érdemes egyáltalán tovább menni. Egy újabb statisztikát csak hadd dobjak be ide. Ma nagyjából a vizsgálatok egyharmada felesleges. Ez azért döbbenetes szám, hogyha azt az egyharmadát meg tudná spórolni az ember mind büdzsében, mind pedig mondjuk időben, mert ugye felesleges utakra tévedt el a magánegészségügybe is, és ezek az útvesztők a nap végén nem csak pénzben, hanem gyakorlatilag a meggyógyulás idejében is hátráltatják az embert.
Hát meg lecsapódnak a rendelőben, plusz kérdésként, de mivel egészíteni esetleg ki a Tamás által mondottakat, és mik azok a főbb dolgok, amiket viszont tényleg érdemes vizsgálni?
Igen, ez amit említett Tamás, és ez a piaci rés, ez paradigmaváltás. Tehát ennek a közepén zajlik most, és meg kell különböztetni, hogyha valaki tényleg komoly klinikai tünettel és már manifest betegséggel keresi fel az orvost, akkor tényleg azok az alapparaméterek, az a több száz paraméter, amiből lehet választani, és ugye a páciensek is ebből próbálnak válogatni, miközben a megelőzés az a prevencióhoz sokkal több biomarkert tudunk már nézni, tehát ez már elérhető számunkra, és ezért is fontos, hogy ha valaki egészségtudatos akar lenni, és ezt a 30-as éveitől kezdve ezt komolyan is gondolja, akkor el tud menni. A laboratórium az egy nagyon fontos, tehát a laborleletek azok a testről tényleg egy olyan térképet mutatnak, ami jelzi már 15-20 évvel az adott betegség bekövetkezte előtt, hogy valamilyen irányban elindult egy rossz patológia, amiből aztán betegség ki tud alakulni. Tehát ezért én is hangsúlyoznám azt, hogy a laborvizsgálat előtt és van lehetőség, hogy olyan szakértőt meg tudjanak kérdezni, aki el tudja mondani, hogy milyen vizsgálatok kellenek. Ezt nem tudják, ezt a ChatGPT-ből se lehet kiszedni, mert gyakorlatilag ehhez azért kell egy orvosi tapasztalat, kell az, hogy egy orvos beteg, vagy egy páciens, vagy egy potenciális ügyfélbe orvos kapcsolat elinduljon.
Igen, és Tamás említette nekem, hogy például a vitamin az nagyon érdekli az embereket, egy ilyen vitaminpanel, hogy most akkor ezzel hogy állok, van elég D-vitamin a szervezetemben, B12, ilyen kérdésekkel fordulnak önhöz?
Bizony. Tehát ez a mostani nagy hype, ez a longevity, hogy gyakorlatilag nem a hosszú életet szeretném most már a 21. századi embere, hiszen a 20. századi orvostudománya azért az életet meg tudta hosszabbítani, viszont az életminőséget nem tudta javítani. Tehát a betegségeink sokszor hamarabb kezdődnek, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, és az orvostudomány nagyon klasszul megmenti a betegeket, de utána van egy életminőség csökkenés, amivel tovább él a beteg, és gyakorlatilag 20-30 évet él, gyakorlatilag nagyon rossz életminőségben. Tehát nekünk az lenne a célunk, hogy a egészségben töltött éveket próbáljuk meghosszabbítani. Ebben a vitaminoknak, a táplálékkiegészítőknek irtózatosan nagy szerepe van, hiszen az élelmiszerrel mi nem szedjük be azokat a mikroelemeket, azokat a vitaminokat, amik szükségesek a szervezetünkbe, ezeket kívülről kell pótolni. De hogy ezt hogyan pótoljuk? Ez nagyon fontos. Tehát tudni kell, hogy a vitamin az nem egy wellness, meg nem egy esztétikai kérdés, hogy nézek ki, hanem a vitaminnak a ellátottsága az bizony 15-20 évre meg tudja határozni, hogy mennyire maradok egészséges.
És akkor az, hogy ez most felszívódási zavar, vagy ne adj Isten, egy hiányállapot, egy életmódbeli tényező okozza, ezt viszont már a belgyógyász tudja megmondani, nem doktor Google, vagy ide visszatérni.
Így van. És még egy gondolatot ide hoznék, hogy nagyon-nagyon divatosak az úgynevezett diéták, az ilyen speciális diéták, nagyon divatosak a vitaminok, és én erre szoktam azt mondani, hogy mindenkinek személyre szabottan kell ezeket a pótlásokat megtenni. Tehát ugyanúgy a diétában is van, akinek az egyikféle diéta jó, de a másik páciensnek egy másfajta diéta az, ami hasznos. Tehát ezek a ilyen dobozba bezárt protokollok azért nagyon veszélyesek tudnak lenni.
Bocsánat, erre nagyon szívesen rácsatlakoznék.
Ugye, megszületett.
Maga az, hogy a vitamint mérjük, és ugye a személyre szabás, a doktor úr ugye mondta is ezt, hogy a személyre szabás mennyire fontos, ugye megint csak visszatérünk arra, hogy beszedi az ember azt a vitamint, amit a szomszédja beszed, mert hogy ez tök jó, szép a csomagolása, vagy bár akármilyen jó pozitív hatása volt ugye annak, aki ezt egyébként jó szívvel ajánlja a másik embernek, de nem tudja azt, hogy egyébként ezt hogyan metabolizálja. Fogalma nincs arról, hogy hogyan tud hasznosulni a szervezetébe. Ugye maga a diéta szó is egy nagyon rossz, mondjuk úgy jelentésű szóvá vált, mert nagyon sokan ugye a diétát összekeverik azzal, hogy ez arra van, hogy fogyókúra. Nem, a diéta az nem fogyókúra. A diéta akkor lesz fogyókúrás diéta, hogyha kevesebb energiát viszek be, mint amennyit elhasználok. Ez a szimpla matek. A diéta azt jelenti, hogy azt egyek, amit egyébként ehetek. És akkor itt jön képbe az, hogy milyen laborvizsgálatokat lehet ahhoz igénybe venni, hogy meg tudjam én mondani saját magamra, hogy személyre szabottan nekem milyen ételeket, milyen tápanyagokat kell bevinni a szervezetembe, hogy az egészséges legyen, és hosszú távon egy jó egészségminőséget élhessek. És egyébként az ugye egy hol kérdés, ugye az még hiányzott itt a rendszerünkből, hogy ugye beszélünk arról, hogy online konzultációt lehet igénybe venni, de hogy hol. És itt jön képbe egyébként a laboroknak a felelőssége. Tehát ugye a laborok mindig elmondják, hogy gyere hozzám, nagyon sokféle vizsgálatot meg tudsz nálam csinálni, és azok a vizsgálatok ahhoz segítenek neked, hogy tessék ehhez. Oké. De hogy
de mi lesz utána?
Ki tud ebben nekem segíteni? Hát a labornak ez felelőssége valahol, hogy összekösse az ügyfeleit olyan szakemberekkel, akik valójában tényleg értik a laborleleteket, akik valójában tényleg tudják azt, hogy a portfóliónak melyik elemét kell, mikor, milyen esetben ajánlani valakinek. És ahogy előbb említettem, nagyon sokféle vizsgálat van, és ugye az orvosoknak a tudás szintje, és nem negatívan kritizálva őket, de a tudás szintjüket is ugye mélyíteni kell bizonyos szint. És ugye nagyon nehéz az orvosoknak az idejét úgy beosztani, hogy az edukációs folyamatokba a labor ismeretet is bevigyék, hiszen az orvosok most már elkezdtek mesterséges intelligencia alapján leleteket nézegetni, esetleg nem tudom én, nagy képalkotó berendezéseknek a képeit nézegetni, próbálják ugye fejleszteni úgymond az ellátásnak ezt a felét, de azért nekik ebbe egy óriási segítségre van szükségük, és itt az a kérdés, hogy ki az, aki edukálja őket.
Szoktál menni ilyen vizsgálatokra? Nyilván ott van házon belül, de hogy élsz ezekkel?
Én szitává vagyok lőve tűk által. Igen, én akkor nyilatkozom egy vizsgálatról, hogyha azt elvégeztem magamnál, és láttam az eredményét, úgyhogy nekem volt vitaminpanel vizsgálatom is, igen. És egy nagyon érdekes volt, mert én is ugye nyilván a legjobb tanácsok alapján szedtem a vitaminokat, de kiderült, hogy van amelyikből kevesebb is elég, valamelyikből többet kellene, és azért felhívhatjuk itt a figyelmet arra, hogy ugye a rendszerünk úgy van összerakva, hogy a balanszra kell játszani, tehát nem szabad túltolni egyiket sem.
Tehát szokták mondani, hogy a főorvos úrat kérdezem, hogy az orvos a legrosszabb beteg, hogy abszolút, hogy áll ezzel?
Abszolút, nem, hát én is eljárok, tehát én már az a generáció vagyok, aki már eljár vizsgálatot, tudatosabb, abszolút, tehát ha saját maga nem csinálja, akkor ezt hogyan tudja tanítani, hogyan tudja, nem tud hiteles lenni egy orvos se, úgyhogy, de visszatérve a vitaminokra, azért nagyon-nagyon látjuk azt, hogy nagyon nagy szórások vannak, és pont, hogy a vitamincsomag kapcsán most volt egy jó pár tucat olyan paciensünk, ahol láttuk azt, hogy bizonyos vitaminokból, és főleg itt a veszélyes, mert zsírban oldódó vitaminoknál a túlvitaminozás is problémát jelent. Sok esetben félre is értik például a D-vitamin szint, amit vitaminnak mondunk, de az nem vitamin, az egy hormon. Tehát annak most már jönnek ki az adatok, hogyha túl van vitaminozva, tehát magasabb a D-vitamin szint, akkor még gátolhatja is az immunrendszert egy bizonyos szint után. Tehát ezeket nagyon-nagyon precízen be kell lőni, meg kell határozni, és azért fontos, ahogy el is hangzott, az orvosoknak az edukálása, tehát ezt a orvos csapatunkkal ezt próbáljuk, hogy nem csak a pácienseket, hanem a körülöttünk lévő orvosokat is edukálni, hogy minél szebb lelettel kerüljön be az ellátórendszerbe, ahol mi már előszűrjük ezeket a problémákat, tehát ne kell már ezzel foglalkozni az ellátórendszernek, hanem a kapuőr orvosaink ezeket meg tudják oldani.
Akkor még egyszer aláhúzzuk a konzultáció fontosságát, igen. És itt arról beszélgettünk, hogy hogyan tudja segíteni egy belgyógyász konzultáció a labor eredmények értelmezését, és van még egy feladatunk a mai napon, a menedzser szűrésekről is beszélgetünk, hogy ennek kapcsán mi derülhet ki. Egyébként itt többnyire vezetők azok, akik gondolom, Tamás, ezeket igénybe veszik, inkább a teljesítmény optimalizálás miatt, vagy azért, hogy mondjuk megelőzzenek, vagy egy betegség kapcsán mennek el egy ilyen vizsgálatra.
Én nagyon szeretem a számokat, úgyhogy most is mondok egy-kettőt ide gyorsan, ugye ez is szerintem nagyon rossz elnevezés, de így ismeri mindenki, hogy menedzser szűrés. Én inkább azt mondanám, hogy ez egy olyan szűrés, amire mindenkinek szüksége lenne, nem feltétlenül csak menedzsereknek. Most nagyjából úgy nézünk ki Magyarországon a lakosság fölülről nézve, hogy nagyjából 60%-a a lakosságunknak nem egészséges, bármilyen meglepő adatot mondtam ezzel, 40%-a egészséges. Egyébként ez a 60% nem egészséges, ennek a fele egyébként krónikus beteg. Most azokról beszélünk, akik ugye a mondjuk úgy fehér galléros irodai dolgozók, a menedzserek, ha lehet így fogalmazni, és ezek közül az emberek közül is bizony 30%-a már krónikus beteg. Ilyenkor ugye mindig érdemes végig gondolni, hogy egyáltalán a menedzser, aki ugye kvázi vezetőt jelent, ő mondjuk magától jön, vagy a munkaadója kényszeríti rá most ezt ilyen idézőjelek között, mert hát ugye a nap végén mégiscsak megnézhetjük, hogyha valaki kiesik a munkájából, akkor az a munkaadójának is egy óriási problémát jelent, nyilván saját magának is óriási problémát jelent, hiszen az életének a finanszírozása megkérdőjelezhető lesz, ha nem tud dolgozni.
De a céggazdasági eredményességéről is beszéltünk.
És mégsem egyébként a 30%-os krónikus betegtartománynak csak a fele foglalkozik vele. Tehát azért felhívnám a figyelmet arra, hogy fölülről nézve van egy 15%-nyi krónikus beteg, aki megvárja, még komolyabb tünete lesz. Ez azért elég félelmetes, hogy bemész a cég folyosórájára, és azt tudod mondani, hogy 100-ból 15 ember gyakorlatilag megvárja, míg kiesik a munkából. Ez egyik oldalnak se jó. Se a munkavállalónak, se a munkaadónak. És erre mondjuk mi azt, hogy kellenének azok a szűrő rendszerek, azok a állapotfelmérések, azok a szimpla egyszerű állapotfelmérések nem vesznek el napokat az ember életéből, nem kolbászolnak egy magánintézmény folyosóin, hanem egy egyszerű vérvétel, megmondja a vérvétel eredménye az, hogy neki van-e problémája, nincs problémája. A konzultáció során természetesen tovább lehet menni a leletbe, meg lehet nézni azt, hogy van-e fizikai vizsgálatra szükség, és rögtön be lehet irányítani őt a megfelelő irányba, megint csak a hatékonyság növel, és a 21. századnak ennek a rádiónak a hallgatói is tisztában vannak vele, hogy a hatékonyság növelésről szól az életünk. Hogy lehet hatékonyságot növelni úgy, hogyha nagyon gyorsan megtalálom azt a terápiás úton alatt, amire szükségem van, a lehető legrövidebb időn belül, lehető legköltséghatékonyabban. Pont. Ennek ez a megoldása.
Főorvos úrnak dobnám a labdát, hogy mi a tapasztalata ebben a kérdéskörben.
Azt látjuk, hogy a menedzser szűréseken, amikor mondjuk felső vezetők kerülnek szűrésre, én egy kicsit pessimistább vagyok, tehát én azt látom, anélkül, hogy a statisztikát kielemeztük volna, hogy 50% fölött van már az a krónikus betegség, ami már elindult. És ennek az egyik legfontosabb pillére a mentális reziliencia, amiben kellene élnünk, hiszen azért a mai világ, az egyre föl vagyunk gyorsulva, és főleg a menedzser réteget ez nagyon érinti, hiszen folyamatosan multitaskingba kell működnie, be van osztva reggeltől estig az ideje, és a saját egészségére nem figyel. Nem figyel a szervezetnek a jelzőrendszereire, mert a szervezet már jelez. Már 20 évvel a betegség előtt tud jelezni, fáradt vagyok, menjünk tovább. Tehát és ez a stressz állapotot meg folyamatosan fenntartjuk, ami az állatvilágban ez a stressz reakció, amikor üss és fuss, tehát amikor megtámadták az adott állatot, gyakorlatilag vagy túlélte, Amikor túlélt, akkor 3 perc múlva lenyugodott, és abban nyugodt állapotban élte végig az életét, vagy a következő stresszig. Viszont mi emberek...
folyamatosan stresszelünk.
És olyan dolgokon stresszelünk, amiben saját magunknak hozzuk, hiszen saját magunknak hozzuk a feladatokat, a stresszfaktorokat, és mi ebben a folyamatos, mi úgy mondjuk, hogy katekolamin szint, magas szintben éljük az életünket. Tehát ennek megvannak az eredménye, ennek megvan az eredménye, hogy 20-30 év alatt kialakítja a hipertóniát, a cukorbetegséget, az anyagcserebetegségeket, a daganatos betegségeket, de hogyha előtte már 30-40 éves korban ott van az a jel, tehát nem csak a szervezetemben, hanem egy laborértékben, akkor egy tükröt tud maga elé tartani a páciens, és azt mondja, hogy igen, most itt megállj, nekem valamit változtatnom kell ezen az egész rendszeren. Úgyhogy ezért nagyon fontos, és kihangsúlyozom, amit Tamás elmondott, hogy nagyon fontos, hogy minél hamarabb menjünk el szűrésre.
Nagyon kevés időnk maradt, lehet, hogy csak egy-egy kérdésre. Tamástól azt kérdezném, hogy mennyire térnek vissza a betegek, a páciensek egy kontrollra? Mert hogy az egyszeri élmény, az nem biztos, hogy elég.
Hát visszatérnek kontrollvizsgálatra, tehát aki megkapja ezt a görbetükröt, és nagyon köszönöm doktor úrnak, hogy ezt a példát hozta fel, én is mindig ezt szoktam mondani, hogy egy kicsit talán vulgárisabban pofon kell csapni az embert a saját állapotával, tehát ugye egy biztos, a laborlelet az nem hazudik. Tehát abban számok vannak, a számoknak meg van egy összefüggése, és az sajnos megmutatja, hogy milyen állapotban vagyok. Hogyha ennek van egy nagyon jó kiértékelése, van egy jó konzultációm, akkor tudni fogom azt, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy a jövőbe egy útvonalat kiválasztva, ahogy ugye doktor úr megfogalmazta, és akkor be is keretezhetjük a beszélgetést, hogy a labor lelet az egy térkép, hát akkor mutassuk meg az embereknek az irányt ahhoz, hogy hogyan tudnak ők mondjuk hosszabb egészségminőségben eltöltött életet élni, és ehhez kellenek azok a laborvizsgálatok és konzultációk, amiket egyébként a piacon el lehet érni.
Egy utolsó kérdésre maradt időnk, mit tanácsolna a hallgatóknak? Egy pár dolgot már elmondott, és azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy egy-egy adatot ne értelmezzünk önmagában, de mivel egészítené még ki a labor eredmények kapcsán?
Igen, hogy nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a labor lehet önmagában nem diagnózis. Tehát a labor eltérés mögött számtalan dolog lehet, és ezt egységesen kell nézni. Tehát azért fontos, hogy a labort, amikor megkapja a páciens, akkor igenis, hogy menjen el és nézze meg olyan szakemberrel, és beszélj át a tüneteivel együtt. Tehát csak így lehet ezzel előre jutni, én azt gondolom.
Köszönjük szépen a tanácsokat, és szerintem lesz még alkalmunk beszélgetni, mert sok van még ebben a témában. Köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
Póda Tamás, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója, valamint dr. Skorán Otto belgyógyász szakorvos voltak ma a vendégeim. Most egy rövid szünetet tartunk, majd innen folytatjuk az egészségkódot, arról beszélgetünk majd, hogy mit mutatnak a számok és a mindennapi tapasztalatok a magyarok egészségügyi állapotáról, és vajon kik lesznek azok a fiatal szakemberek, akik a jövő egészségügyét formálják. Egy különleges mentorprogram kapcsán beszélgetünk ma a részletekről itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen hamarosan innen folytatjuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.